Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, a mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Meg fogtok lepődni, honnan jelentkezünk be, Debrecenből. A Sziládinak a Vitakör csapatával egy nagyszerű vitaversenyen vettünk részt, amelynek egyébként a döntője még ezután jön. A részvevőket kérem, hogy mutatkozzatok be.
Szabó Gréta.
Bocska Lora.
Kelemen Kata.
Keresztes Nikolett.
Ők jelenleg a Sziládi csapat, a Vitakörös csapat. Nyilván sok mindenről fogunk beszélgetni, de hát a verseny most itt van a hátunk mögött, meg most meg fogjuk nézni a első-második helyosztót, tehát egy nagyon különleges és nem megszokott versenyről van szó. Miért választottátok a Vita szakkört? Először kezdjük, ahol mielőtt a versenyről meséltek, ami nagyon-nagyon izgalmas volt tegnap.
Igazából, amikor a tanárnő megkeresett, akkor nekem nagyon megtetszett az ötlet, és úgy gondoltam, hogy ebből sokat tudunk majd tanulni, aztán a későbbi életben profitálni.
Lora? Ja, azt nem árultam el, hogy ennek a vitakörnek én vagyok a vezetője. Én gyerekkoromban nagyon szerettem vitatkozni, és nem azért feltétlenül, hogy győzzek, hanem mindig izgatott, hogy szerintem mi az igazság, és erről mindig próbáltam meggyőzni másokat. Lora, te miért választottad? Nagyon-nagyon sok célja lehet és haszna egy vitának.
A tavalyi év során a tanárnő tartott nekünk egy előadást, és akkor tetszett meg igazából a vitának a menete, meg a céljai, és amikor csatlakoztam a vita szakkörhöz, akkor a tanárnő sokat beszélt arról, hogy milyen hasznunk származhat ebből nekünk. Megtetszett, hogy itt nem arról van szó, hogy a másikat le kell győzni, és például a vita verseny során itt nem is döntik el, hogy melyik oldalnak van igaza, hanem csak az döntik el, hogy ki vitázott jobban, és ki hozott jobb érveket. Oda kell figyelni arra, hogy megtartsuk a tiszteletet a vitázás során.
Nagyon szívemből szóltál, én szerintem ez lenne az egyik legfontosabb cél, hogy érveket tanuljunk meg felhozni, és a tisztelet. Kata, neked mi a véleményed, miért jó a vita, miért csatlakoztál?
Amikor én közel fél évvel ezelőtt hallottam erről a szakkörről, akkor először lamentáltam, hogy csatlakozzak-e vagy nem, viszont mikor átgondoltam, akkor eszembe jutott, hogy rengetegszer próbáltam átgondolni csomó dolgot objektívan, és ezért végül úgy döntöttem, hogy menjek erre a szakkörre, mert itt tényleg nem az a lényeg, hogy kinek van igazak, hanem az, hogy hogyan vitatunk meg dolgokat, és hogy milyen érveket, tényleg érveket hozunk fel, ami rengeteg perspektívát felnyit.
Tehát arra gondolsz, hogy nagyon sok oldalról meg lehet nézni egy témát?
Igen, és ezért is döntöttem végül úgy, hogy járok erre a szakkörre.
Nagyon szépen köszönöm. Hát már a felvezető gondolatok megérlelik bennem, hogy nagyon érdemes volt ezt a szakkört indítani. Niki, te miért választottad a vita szakkört?
Nekem először az eszembe sem volt, hogy én járjak erre a szakkörre, csak aztán a lányok folyamatosan beszéltek róla, meg mindig felhozták.
Magyarul nem hagytak élni.
Igen. Aztán mégis egyik nap beültem, és akkor megnéztem, nem is vettem még részt, csak így úgymond külső szemlélőként néztem a folyamatokat. És akkor utána ugye jött ez a verseny, és rengeteg tapasztalatot szereztem, megtanultam jobban érvelni, és szerintem egyre jobb vagyok abban, hogy versengés nélkül tudjak vitázni.
Tehát arra gondolsz, hogy ugyanakkor bátran elmondani, amit gondolsz, ami a véleményed?
Igen.
Bizonyára a hangjából is hallottátok Nikinek, hogy ő a legszelidebb, tehát a legkevésbé heves vérmérsékletű. Azért nagy élmény számomra, hogy ezt most elmondtad, mert hogy ez pont erről szól, hogy aki heves, az tudjon féket tenni magára és meghallgatni a másikat, aki pedig esetleg szelíd, az megtanulja, hogy igenis van hangja, kérdezhet és lehet véleménye. Tehát akkor azt érzed, hogy ebbe változtál.
Igen, szerintem nagyon sokat.
Ennek nyilván a két vitaverseny is köszönhető, hiszen minden szakkörnek ad egy kis inspirációt, hogyha van egy cél, és erről fogunk veletek beszélgetni hamarosan. Elmeséljük, hogy milyen volt az őszi vitaverseny, és most ugye a tavaszi vitaversenyen vesztek részt itt Debrecenben. Hamarosan visszatérünk, zene után maradjatok velünk, és mesélni fogunk a Sziládis vita szakkörösökkel innen Debrecenből, hogy hogy is néz ki egy vitaverseny.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban. Önindító.
Köszöntünk benneteket, és folytatjuk a mai beszélgetést. A Sziládi Vitakör tagjaival beszélgetünk, Szabó Grétával, Botka Lorával, Kelemen Katával és Keresztes Nikivel, akik egyébként 9 és 10-es tanulók. Vita szakkör, vita verseny. Mielőtt elmeséljük nektek, pedig szerintem már sokan kíváncsiak, hogy hogy nézhet ki egy vita verseny diákok között, még mindig ott időzünk egy kicsit, hogy miért hasznos a vita. Mindenkit arról fogok kérdezni, hogy ő személyesen mi az, amit változtatott rajta ez a folyamat. Nyilván a vita versenyen egészen élesen fejlődnek a tulajdonságok. Gréti.
Mielőtt elkezdtünk vitázni, nekem nagy félelmem volt, hogy emberek előtt beszéljek, és a vitázás, illetve a gyakorlás segített abba, hogy felmerjek állni, és elbírja mondani a véleményemet, meg azokat az érveket, amik eszünkbe jutnak.
Vagy amiket kikutattok, mert azért ez hosszú készülés eredménye.
Igen, igen. Ezáltal jobban bele is látunk a dolgokba, nagyon sok mindent megismerünk. Aztán szerintem még azt is nagyon fejleszti, hogy mennyire spontán valaki, és mennyire tud improvizálni.
Mire gondolsz?
A vitának van egy olyan része, ahol 3 percben kérdéseket lehet felrakni az ellenkező fél beszédéhez, és ugye tőlünk is kérdeznek ugyanígy, és ez a válaszadás, ugye itt ezek a kérdések nem előre megírhatók, mert a beszédhez kapcsolódnak leginkább, és az, hogy neked rögtön válaszolni kell, meg hogy eszedbe kell jutni a kérdéseknek, ez szerintem nagyon fejleszti azt, hogy rögtön vissza tudj vágni, úgymond.
Tehát a gondolkodás nagyon gyorsan segíti, hogy abszolút képbe legyél. Egyébként eláruljuk, hogy főként ez a képességünk ezen a vitán fejlődött ki most itt tavasszal, vagy nem, jól érzékelem? Tehát én most azt látom, hogy az őszihez képest ebbe sokat változtatok.
Igen, szerintem is. Most természetesen jobban ment így másodszorra, kicsit gyakorlottabbak voltunk, mint az első versenyen természetesen, de szerintem ott se volt vészesen rossz ahhoz képest, hogy először voltunk versenyen.
Így van, ahhoz képest, hogy valóban már az őszi első vita versenyeteken győztetek a 3 meccsből, úgymond egyet. Laura, mi az, ami szerinted neked nagyon sokat fejlesztett személyesen benned?
Szerintem sokat segített abban, hogy ne vágjak rögtön a másik szavába. A vita során végig kell hallgatni, hogy mit mond a másik. Előtte nekem ez nehezemre esett, hogy ne akarjam rögtön mondani azt, amit én gondolok, és most itt végig kell hallgatni, így van idő arra, hogy én is végig gondoljam, és az alapján tudjak válaszolni, ne csak rögtön, amit az első gondolatot, amit elmondott, és arra akarjak rögtön válaszolni, és szerintem abban is segített, hogy ne haragudjak meg a másikra azért a véleményért, amit képvisel. Úgyhogy nekem ez nagyon fontos.
Nagyon tudok azonosulni, amit Laura mond. Ha fiatalkoromra visszatekintek, én is ilyen mentalitású voltam, tehát annak idején az ifjúsági gyülekezeti csoportba körülbelül 7 éven keresztül vitatkoztunk, vitaszakör nélkül, de gyakorlatilag, és ez tényleg nehéz annak, aki heves, és nagyon úgy érzi, hogy az ő gondolatai igazak, hogy szinte képtelen végighallgatni a másikat. Tehát ez nagyon fontos dolog, mert valódi vita csak hogy működhet?
Úgy, hogyha türelemmel vagyunk a másik felé, és végighallgatjuk, és elfogadjuk, hogy ő ezt a nézetet képviseli, és ők is elfogadják, hogy mi ezt a nézetet képviseljük, és intelligensen beszélgetünk róla. A másik az végighallgatva.
És hát ugye észérvekkel próbálva meggyőzni. Picit Grétára visszakanyarodva, én valóban ugye láttam a folyamatot, az ősztől a tavaszig az első és a második vitaverseny, és most, hogy mondod, már szinte nem is emlékszem, hogy neked ilyen problémáid voltak, mert ha valaki látta volna, most bekukucskálhatott volna a versenyre, tehát szinte Gréta volt a legbátrabb, és eszébe se jutott volna senkinek, hogy neked eve valaha gondod volt, hogy emberek előtt megszólalni éles helyzetbe. Kata, te vagy a legifjabb tagja a csapatnak, te csak 1,5 éve csatlakoztál. Hogy látod, miben változtál?
Én igazából nem hiszem, hogy nagyon sokat változtam, viszont ez a vitaszakkör azért mégiscsak kivetett nálam bizonyos mértékű hatást. Például azon a téren, hogy amikor olyan szituációba kerülök, hogy tényleg ilyen észévekkel meg mi egyébként kell láttam azt mondom a saját véleményemet egy témával kapcsolatban, hogy könnyebben át tudjam gondolni, hogy mit mondjak, illetve hogy a másik hogyan fog erre reflektálni, illetve hogy a másik szemszögében ez olyan, hogy nézhet ki, és kiragadom azt, ami az ő vélemény nyilvánításában tetszett, összehasonlítom az enyémekkel, és igazából ezáltal így megpróbálok valahogyan objektíven is gondolkodni.
Nagyon tetszik, amit elmondtál. Ugye Laura már itt beszélt arról, hogy meghallgatni, legalább engedni végigmondani a partnerünknek, de ugye Kata talán még jobban aláhúzta azt, hogy érdembe egy kicsit kitekinteni a saját szemszögünkből, hogy hogyan nézhet ki egy kérdés a másik szemszögéből, és igazából csak akkor tudunk előre jutni egy vitába, hogyha erre képesek vagyunk, ami egyébként nagyon nehéz. Tehát ha valaki próbálta, tudja, hogy ez nagyon nehéz. Niki, te már itt az előző beszélgetésben említetted, hogy benned azért nagyon sok változás, úgyhogy kicsit már el is árultad, de azért még egyszer elkérdezek, hogy hogyan látod most önmagadat?
Nekem nagyon heves csapattársaim vannak, Én pedig szerintem a másik véglet vagyok. Nekem bármit mondanak, én ezt elfogadnám. És szerintem ez a verseny most sokat segített abban, hogy önállóbb lettem, és a saját véleményem mellett ki tudok állni. Szerintem a reagáló képességem is fejlődött, és még az, hogy hát nem vagyok magabiztos, de legalább színlelni tudom. Ez a verseny most így megtanított arra, mert itt muszáj úgy tűnni, még ha nem is vagy az, hogy azért tudod magadról, hogy jó vagy.
Egyébként azt mondják, hogy ez az első út, tehát az ember azt tudja mutatni, hogy magabiztos, és akkor előbb-utóbb valóban maga is át fogja élni, hogy magabiztos. Egyébként nagyon sokféle szempontból pontoznak itt a bírók, de például az egyik legnehezebb, amit a Gréti említett, hogy rögtön reagálni, a kérdést feltenni, arra jól válaszolni, ha nekünk szegeznek hirtelen kérdést, és abban meg is dicsért a bíró pedig. Az az egyik legnehezebb terület, amihez aztán tényleg ott kell lenni észbe, és nem lehet a társakra támaszkodni. No, innen fogjuk folytatni, és tovább fogunk beszélgetni a Dinamitok csapat nevű Szilárd és Vitakör tagjaival innen Debrecenből. Hallgassatok egy kis zenét, hamarosan visszatérünk, és tovább beszélgetünk. Elmeséljük most már, aztán tényleg eláruljuk, hogy hogy néz ki egy vita verseny.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, folytatjuk a mai beszélgetést a Sziládi Vitakör tagjaival innen Debrecenből. Azt ígértük, hogy elmeséljük, hogy hogy néz ki ez a vita verseny, hiszen nagyon sokféle vita van. Van közösségi vita, ahol igazából inkább a kompromisszum, a megegyezés a cél. Hogy néz ki egy vita verseny? Milyen típusú vita verseny ez, amin részt vettünk?
Minden verseny során, minden forduló során van egy támogató és egy ellenző oldal, és mind a két oldalnak van 3-3 embere. Van első, második és harmadik beszélő, az első beszélő vezeti fel az érveket, majd a második ezt továbbfejti, és a harmadik pedig összefoglalja az egész vitának a menetét, a saját érveket, illetve azt, hogy mit reagált erre a másik csoport.
Tehát ebben a vita versenyben van helye a cáfolatoknak, ugye mi is a cáfolat, aki esetleg nem jártas a vita szakkifejezéseiben.
Általában az a második embernek a dolga, ő reagál arra, amit mondott az ellenkező csapatnak az első beszélője, ilyenkor megpróbálja megdönteni azokat az érveket, amiket ők felsoroltak, bemutatva az ellenkező oldalt, bele szőve ebbe akár a saját érveket.
Két dolog zajlik, egyrészt a saját érvek bemutatása, ugye három emberen keresztül, másrészt nem beszéltünk arról, hogy van ez a Karl Popper féle vita egyébként, aki esetleg rákeres az interneten, egész pontosan láthatja a szabályait. Vannak a beszédek között ugye kérdések, amiről már eddig beszéltünk, hogy az aztán nagyon nagy gyorsaságot, azonnali gondolkodási képességet, reagálást igényel. Laura.
Itt a kérdésekről volt szó. Ez az a rész, amikor nem ragaszkodhatunk a leírt érvekhez, esetleg papíron, amit már behoztunk a vitára. Itt az első beszélő még ragaszkodhat a papírhoz, hogy átlássa, milyen érveket írtunk le, el tudja mondani jól a beszédét. Azonban annak, aki felteszi a kérdéseket, neki csak a másik csapat érvei szolgálnak alapul. Itt már el kell kezdeni a burkolt száfolatoknak az adását, és így kicsit megmutatjuk az ellenfél csapatnak, hogy mi hol látjuk a hibákat az ő érveikben.
Tehát akkor csak, hogy elképzeljétek, gyakorlatilag folyamatosan jegyzetelni kell, figyelni kell, nem csak magatokra, ugye arra a csapatra, amit az ember érvel, hanem a másikra is, hiszen az érveit cáfolni kell, és arra nagyon jó válaszokat adni. Kata, te ugye tizedikesként nem tudtál most részt venni, hiszen a kategóriában legalább még kettő induló kellett volna. Kívülről hogyan látod, milyen ez a verseny egy kicsit a külső szemlélő szemével?
Annyit éreztem biztosan, hogy hiába volt hasonló menetű a vita szakkör, viszont ez sokkal komolyabb volt abból kiindulva, hogy már hetek kezdődtel kezdték a csapattagok a felkészülést, és nagyon komolyan is vették, és szerintem nagyon jól produkáltak. A három vitából egyet nyertek meg, viszont szerintem már ez is nagyon nagy teljesítmény. Ahogy én láttam külső szemszögből, le a kalappal előttük.
Ez olyan nehéz szellemi csata, hogy egyszerűen elfárad az ember, tehát lehet látni, hogy ez közel egy óra, amiről a Grétiáról, a vázlatról, meg eddig a lányok beszéltek, egy vita körülbelül egy óráig tart. Elképesztően fárasztó. Ugye izgul mindenki, koncentrálni kell oda-vissza a saját érvekre. Tehát lehet látni, hogy még fiú, férfiak, akik már közel 11-12 remeg a kezükbe a papír, miközben beszélnek. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz teljesítmény, és egy nap háromszor egymás után. Niki, milyen egy vita verseny, hogyha el akarnád mesélni annak, aki még sose volt?
Stresszes. Hát én vért tisztatok mindig. Szerintem nekem a legnehezebb. Én úgy gondolom, hogy én tudok a legnehezebben megnyilvánulni, de amúgy, hogyha így átesel az első beszéden, akkor szerintem, hogy megkönnyebbül az ember, és úgy sokkal magabiztosabb vagy. Majd szeretném folytatni ezt, és remélem, hogy az évek során egyre jobban tudok majd vitázni.
Innen fogjuk folytatni. Maradjatok velünk, a Vita versenyről beszélgetünk tovább.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai beszélgetést a Szilárdi Vitakör tagjaival, Szabó Grétával, Botka Lorával, Kelemen Katával és Keresztes Nikivel. A debreceni vitaversenyen vagyunk, két vitaversenyen vagyunk túl, ígértük nektek és tesszük is, hogy mesélünk, hogy is néz ki egy Karl Popper típusú vitaverseny, hogy AB csapat, állítók, tagadók, érvek, cáfolatok, gyorsan kell reagálni, de közbe készülni is kell, ha velünk tartottatok, bizony elárultuk, ez egy komoly egy hónapos munka eredménye. Mi volt a tételmondat? Ugye mindig van egy állítás, amit vagy igazolni kell a csapatnak, vagy tagadni kell, és ugye egy nap három meccs van. Grétit kérdezem, hogy mi volt a tételmondat, és mi lehet annak vajon az értelme, hogy így van szervezve a vita, hogy állítani is kell a csapatnak egyszer egy órás meccsen, illetve utána pont tagadó oldalon is lennie kell.
Tételmondatunk az volt az állító oldalon, hogy a kettős állampolgárság mérföldkő a nemzeti összetartozás ügyében, és értelemszerűen a tagadó oldalon pedig az volt, hogy nem mérföldkő. Valószínűleg, sőt, biztos vagyok benne, hogy ez azért van, hogy mindkét oldalról érveket kell hozni, és mindkét oldalról be kell mutatni az érveket.
Szerintem, hogy a való életben is bármely témával kapcsolatban több oldalról is meg kell vizsgálnunk ahhoz, hogy megértsük. És sokszor előfordul a vita során egyébként, hogy felhozunk érveket, és aztán az ellenfél csapattól pedig olyan érveket kapunk, amire nem is gondoltunk. Azt egyébként fel is tudjuk használni a következő vita során, amikor mi leszünk azon az oldalon. Ezért nagyon jó is így a vitának a menete, de szerintem nem csak az a lényeg, hogy itt versenyzünk, megmérettetjük magunkat, hanem hogy belelátunk egy témába a vitázás során, és tényleg, hogy meghallgatjuk, hogy ők mit gondolnak erről, és hogy ők milyen érveket tudtak felhozni.
Gréta, visszadom a mikrofon, tehát hogy is néz ki egy ilyen vita verseny? Azon kívül, hogy a szerkezetét most már elmondtuk, most már tudják, hogy három meccs van, az elődöntőkben állítani is kell, tagadni is kell. Hogyan zajlik ennek a döntése? Az lehet egy érdekes kérdés, aki még nem volt ilyenen.
Minden versenyen van egy bíró, aki rengeteg mindent ír föl. Én nem is tudom, hogy képesek ezt számon tartani. Le kell írniuk az érveinket, akkor erre a másik csapat cáfolatát, és fordítva le kell írni, hogy ki mennyi időt beszélt, le kell írni, hogy mennyire volt esztétikus a beszéd, mennyire voltak a csapattagok határozottak, és a végén mindenből összevetve születik majd egy döntés. Természetesen elmondják, hogy az állító vagy a tagadó oldal nyerte meg a vitát, valamint azt is el szokták általában mondani, hogy egyéni pontok szerint ki hanyadik helyezett lett, ugye elsőtől a hatodik helyezettig.
Mennyire visel meg benneteket, ha nyertek vagy vesztetek, vagy éppen ez is egy nagyon jó része, hogy ehhez is hozzá lehet szokni?
Szerintem, mivel nagyon kezdő csapat vagyunk, ezért elsősorban a tanulás a célunk azzal, hogy ezekre a versenyekre eljövünk, és valóban nagyon sokat tanulunk, mind a másik csapatoktól, mind a bírótól, aki minden vita lezárásánál elmondja az eredménnyel együtt azt is, hogy mire adott pontokat, és hogy mik voltak a pozitívumok és a negatívumok egy-egy csapatnak beszédében, a vitázásában, és szerintem ez az, amiből én a legtöbbet tudom tanulni, hogy legközelebb mi az, amire oda kell figyelnem.
Mind a kétszer egy vitát megnyert a csapat, ez nagyon nagy eredmény, úgyhogy gyakorlatilag idén kezdtük el a vita szakkört. Ennek ellenére nyilván a nyereségveszteség van, akit megvisel, van, akit kevésbé. Niki, te hogyan állsz ehhez?
Persze, nagyon örülök annak, hogyha megnyerünk egy vitát, de hogyha esetleg vesztesként jövünk ki, akkor engem különösebben nem szokott megviselni. Engem sokkal jobban érdekel, hogy maga a bíró mit gondol, és amiben kéne fejlődnöm. És szerintem az egyik bíró, aki nálunk volt, nekem nagyon tetszett, hogy összefoglalta magát a vitának a folyamatát, meg hogy úgy az egyéni értékelés is szerintem nagyon jó volt, és rengeteget tanultam tőle. Szóval engem a vitának a legvége érdekel a legjobban.
Mik voltak azok a visszajelzések, bírói visszajelzések, amiből úgy gondoljátok, hogy most például ezen a versenyen a legtöbbet tanultatok? Laura?
Nekem egyrészt az, hogy nem szabad megfeledkezünk arról, hogy nekesen mi a tételmondat, és hogy próbáljunk meg jobban a mélyére látni annak, amiről érvelünk, ugyanis előfordul, hogy gyakran kisebb dolgokon akadunk fönn a vita során, és ezek mellett érvelünk, vagy az ellenfél csapatából ezt száfoljuk.
Gréti, neked a mostani bírói visszajelzések közül melyik volt, ami leginkább tanító jellegű, inkább segített rálátni valamire, amit eddig nem láttál?
Leginkább ugyanez, amit a Lara elmondott, az, hogy össze kell egyeztetni a tételmondatot, a kritériumot, a definíciókat, az összes érvel, ugyanis ha ellentmondás van a kettő között, akkor az nagyon nagy hiba, illetve az, hogy nem szabad finomkodni, és a kérdésekkel is úgy kell feltenni őket, hogy az kicsit zavarba hozza az ellenfél csapatát, és tényleg nem lehet az, hogy azért nem kérdezzük meg, mert félünk, hogy ők erre mit válaszolnának, vagy esetleg azt gondolnák, hogy mi nem értjük, hogy ők mire gondolnak, mert tényleg ezek olyan kérdések, amikkel azt kérdőjelezzük meg, hogy ők megértik-e, hogy mégis miről beszéltek.
Hamarosan visszatérünk, zene után maradjatok velünk, és mesélni fogunk a Szilárd is vita szakörösökkel innen Debrecenből. Maradjatok velünk.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, a Szilárdi Vitakör tagjaival beszélgetünk, Szabó Grétával, Botka Lórával, Kelemen Katával és Keresztes Nikivel. Merjen az ember kérdezni bárra?
Igen, igen, mert szerintem mostanában, főleg az iskolai rendszerben ez azért annyira nem működik, mert félünk, hogy mit reagál a másik arra, ha mi nem értünk valamit.
Ez a kérdés, ez nagyon érdekel engem, mert nyilván itt mondtad is, hogy az iskola rendszerben sem ez a jellemző. Miért fontosak a kérdések, és miért kellene bátrabban kérdezni, Niki? Niki még megijedt ettől a kérdéstől. Laura?
Hát nem szabad megijedni a kérdésektől. Ez is nagyon fontos a vita során. Ugyanakkor, amikor nekünk feltesznek kérdéseket, akkor is nagyon talpra esetten kell válaszolni, és hát nem szabad meghátrálnunk nekünk sem. Egyébként szerintem a kérdések azért is nagyon fontosak, mert nem csak a vitaversenyen, a való életben is fel kell tennünk a kérdéseket azoknak, akiknek esetleg nem értjük a véleményét. Így jobban megértjük azt, hogy ők miről beszélnek, és hogy vajon ők miért állíthatják azt, amit állítanak.
Nagyon tetszik, amit mondtál. Közben Niki jelentkezett, még sincs megijedve a kérdéstől.
Igen, nekem a bíró is pont ugyanezt mondta, hogy látszott nagyon rajtam, hogy a csapattársaimra támaszkodok, és nem tudom magam, mert hogy nem merem a saját véleményemet elmondani, és majd ebben ez most is látszott.
Visszaragadtad a mikrofont, hogy mégiscsak elmered mondani.
Igen, ez most egy jó lehetőség, és akkor majd ebben igyekszem fejlődni.
Egyébként mi az, ami a legjobban megakadályoz bennünket? Itt Gréta már elkezdte mesélni, hogy valódi kérdéseket tegyünk föl. Ugye most itt erre biztattak benneteket a bírók, hogy nem kell finomkodni, ha az ellenfél állítását nem érti az ember, kérdezzen rá bátran, többször is, mondja el, hogy ő ezt nem érti, nem ért egyet, stb. Miért félünk a való életben kérdezni?
Legfőként a tanároktól azért félünk kérdezni, mert nyilván ők értenek ahhoz, amit elmondanak, és mi meg kevésbé, aztán félünk attól, hogy vajon mi lenne a véleményünk, nehogy azt gondolják, hogy buták vagyunk.
Ugye tanítok is, és én azért sokszor azt érzem, hogy nem feltétlenül miattam, hanem egymás előtt nem mernek talán kérdezni a diákok.
Én a tanártól nem félek kérdezni, mert én tudom azt, hogy ő azért van itt, hogy engem ugye tanítson, és amit nem értek, azt elmagyarázza. Én inkább a többiek véleményétől félek, most hülyének fognak-e nézni, vagy...
Bár egyébként szerintem nem kellene ettől félnünk, mert leggyakrabban az a helyzet, hogy másnak is valószínűleg ez a kérdése, és...
Nem meri feltenni.
Igen, ő nem meri feltenni, és sokszor, hogyha felteszem a kérdést, amit esetleg nem értek meg, hogy hogyan működik egy dolog, akkor előfordul, hogy más is felsóhajt valamelyik padból, hogy ó, értem, akkor így van.
Kata, szerinted miért félnek kérdezni a való életben az emberek vagy a diákok?
Lányok már mindent elmondtak, én is tudnám ezt úgymond gazolni, hogy a diákok vagy azért nem mernek kérdezni, mert főleg, hogy a társaik nézik butának őket, vagy azért, mert a tanár fogja ezt hinni róluk, hogy nem elég értelmesek, úgymond ezeknek a megértéséhez.
Magyarországon valóban egy kicsit a kérdezés kultúra visszafejlődött, és ennek nyilván történelmi okai is vannak, tehát, hogy nagyon sokszor megmondták mindenkinek, hogy mit csináljon, és nem örültek a kérdéseknek. És ez mennyire igaz, tehát egy Magyarországra visszatelepült hazánk fia egy ilyen közösségben, valamilyen közösségi témáról volt szó, talán énekaron, és 100 millió kérdése volt, és semmit nem értett, és mindent megkérdezett, jelzem, 70 éves volt. Egyszerűen idegesítő volt, és aztán rájöttem, hogy nem ő idegesítő, hanem bennünk is egy csomó hasonló kérdés volt, csak annyira nem megszokott, hogy merünk kérdezni, Hogy az tűnt szokatlannak, ahogy a nő viselkedett, azt hiszem, hogy Kanadából költözött haza. Tehát, hogy ott őt nagyon bátran mindent megkérdeztek. Tényleg erre volt is szó, valamelyik bíró említette, hogy a kommunikációban meséljük csak ezt, mert ez egy tök izgi dolog. A Tóth László, aki a budapesti apácaiban a vitakör vezetője, nagyon ügyes sok csapatot szokott hozni mindig a vitaversenyekre. Ő mesélt is erről a kérdéskultúráról. Melyikőtök emlékszik Grétit bólogat?
Nekem az maradt meg, hogy nálunk magyaroknál az van, hogy úgy tanítanak beszélni minket, hogy kijelentő mondatokat használunk, és ez így 80%-ban igaz is a beszédre. Viszont máshol, például Angliában, Amerikában, ott 50-50%-ban kérdésekkel és kijelentésekkel folyik le egy beszéd, illetve egy társalgás. Nyilván bátrabbak mernek kérdezni, és így ezáltal kevesebb a félreértés köztük.
Kata.
Igazság szerint még annyit hozzátennék ehhez, hogy nem csak Magyarországon, hanem igazából így Kelet-Európában, sőt, így a keleti fertáján a világnak kevesebbet kérdeznek, míg nyugatabb részeken ott rengeteg kérdés felmerül, és kevesebb az állító mondat.
Ez nagyon érdekes egyébként. Nekem például a mostani Oscar-díjas filmben, a Zöld könyvben, amiben a néger rasszizmus felszámolásáról van szó, ugyanez a gyökér, hogy mi keleten elfogadjuk, amit mondanak, nem merünk kérdezni, úgy van, ahogy van. Nagyon tiszteljük a feljebbvalókat, és akkor mi meg mindig azt csináljuk, amit mondanak. És akkor ott az olasz digó sofőr nyilatkozik egyszer úgy, hogy ennek helyettesnek kellett beavatkozni az ügyükbe, amíg a néger szuperzongoristát szállította valahova, és véletlen börtönbe került. A lényeg, hogy közbe kellett avatkozni egy ilyen magas szintű vezetőnek, és akkor a néger főszereplő, aki fantasztikus zongoraművész volt, azért volt mérges, hogy miért kellett ezt a fantasztikus vezetőt zaklatni ilyen ügyben, és akkor a digó sofőr a maga egyszerűségében azt mondta, hogy de hát nem ez a dolga. És úgy hirtelen belém csapott, hogy tényleg valahol egyformák vagyunk, minden államnak a polgárai egyenlőek, és igenis mindannyiunknak fontos megérteni a körülöttünk lévő dolgokat, amihez kérdések kellenek. Innen fogjuk folytatni, maradjatok velünk, a Szilárdi Vitakör tagjaival beszélgetünk, Szabó Grétával, Botka Lórával, Kelemen Katával és Keresztes Nikivel.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk meneteket, folytatjuk a mai beszélgetést. A Szilárdi Vitakör tagjaival beszélgetünk, Szabó Grétával, Botka Lórával, Kelemen Katával és Keresztes Nikivel, 9-10-es diákokról van szó. És nagyon sok mindent elmondunk szerintem, ami nagyon érdekes, nagyon hasznos, hogy miért is jó a vita. És most egy picit arról kérdezek benneteket, ami nekem, mint tanárnak, pedagógusnak, aki elkísérte a csapatot már az őszi vita versenyen is, és most a tavaszin is borzasztóan jól esik látni, hogyan kezelik a csapatok azt, hogy nyernek vagy vesztenek egy-egy meccs után. Meséljetek erről.
Én személyesen sose tapasztaltam olyat, hogy a nyertes csapat lenézte volna a vesztes csapatot, vagy esetleg túlságosan örült volna annak, hogy most ő nyert, és a másik orra alá dörgölte volna. Mindig mindenki nagyon szerényen fogadta az eredményt, és rögtön a vita vége után, amikor ugye ki kell vonulni, magára hagyni a bírót, hogy meghozza a döntést, rögtön akkor kezet fogunk, és gratulálunk ahhoz, hogy mindenkinek sikerült végigvinni a versenyt. Amikor visszamegyünk, és kihirdetik, hogy ki a győztes, és kezet fogunk, gratulálunk a nyertesnek, és tényleg nincsen az, hogy ők most lenéznek minket, vagy mi lenézzük őket, hanem mindig mindenki nagyon kedves és nagyon szerény.
Ez abszolút igazolni tudom külső szemmel is. Lora, neked milyen élményeid vannak? Hogy csapódik ez le benned?
Ahhoz szerintem nagyon kedvesen viselkedtek velünk az ellenfél csapatok, és ha esetleg mi voltunk a vesztőfél, akkor tanácsot adtak nekünk, főleg, hogy kezdőcsapat vagyunk, esetleg egy haladó csapattal kerültünk össze. Volt egy lány, aki el is mondta, hogy hogyan rendszerezi az érveket, a cáfolatokat, hogyan jegyzetel, és próbáltak nekünk segíteni. És szerintem ez így nagyon jellemző az egész vita versenyre, hogy nagyon kedvesen bánunk a másikkal. Kezet fogunk a végén, mint mondta a Gréta, tényleg gratulálunk ahhoz, hogy egyáltalán sikerült végigvinni a vitát, mert úgy gondolom, hogy ezzel tisztában van mind a két fél, hogy elsősorban ez az első cél, hogy végigvigye a vitát, az érveit elő tudja adni. Persze van, akinek a haladó csapatoknak szeretnének tovább jutni. Elsősorban ez a fontos, hogy jól tudjunk vitázni.
Niki, te is ugye belülről éled ezt át egy-egy vita végén.
Hát szerintem a Gréta és Alana mindent elmondott, amit én is szerettem volna. Én sem érzem azt, hogy így rivalizálás lenne a két csapat között. Nagyon barátságos légkör szokott lenni a teremben. Az egyik vita végén az egyik fiú meg is kínál minket a kajából, amit hozott. Nagyon aranyos volt, és szerintem ez egy tök jó dolog.
Hát ez annyira jó dolog, hogy igazából annyira jó lenne, ha ez a való életbe átfolyna. Most nagyon részletesen beszéltünk a vitáról, és akik itt vannak, azok tudják, hogy mi a fő különbség a vita és veszekedés között, és hogy az emberek nagyon nagy százalékában ez teljesen ugyanazt jelenti. Mi a különbség a vita és veszekedés között? Mert ugye most itt annyira szép dolgokat mondtak el a lányok, hogy mennyire tisztelettel bánnak egymással a csapatok, akár utána a közbe. Kata, mi a különbség, mint kezdő vitakörös?
A vita, ugye ez a például ilyen intellektuális eszmecsere észérvekkel, meg egyéb ilyen cáfatokat ütköztetünk, és...
Nagy tisztelettel, ugye, amit a lányok elmeséltek, hogy teljes meglepő és fantasztikus jó tapasztalat volt számukra, nagy tisztelettel egymás iránt.
Igen, és ilyenkor az ember igyekszik minél kevesebb érzelmet belevinni a mondandójába, míg a veszekedésben meg inkább az érzelmek vannak fölényben.
Tehát ott tipikusan egymást bántják és minősítik a felek. Tehát ugye a minősítés az, hogy hülye vagy, hogy mondhatsz ilyen hülyeséget, az veszekedés, köze sincs a vitához. Lányok, kicsit arról fogunk beszélgetni, hogy mennyire van időtök, mennyire van szabad időtök, mindannyian jó tanulók vagytok. Gondolom, hogy nagyon sok időt vesz igénybe a tanulás. Hogy tudjátok beleszorítani az időtökbe? Gréti 9-esként a felsőfokú nyelvvizsga eredményét várja, és valaki pedig egy hónap múlva, Lóra egy hónap múlva készül rá, vagy kettő. Tehát, hogy itt nagyon komoly teljesítmény van, iskolai teljesítmény, hogy fér bele ebbe a vita? Ugye itt említettük, hogy mennyi felkészülést igényel.
Igazából néha nehezen is mennek ezek a vitaszakkörök, ugyanis pénteken délután 9. órában azért már nem mindig van az ember a toppon, de kikapcsolódás is. Igazából beszélgetünk, és tényleg csak átlátni próbáljuk a helyzeteket, néha nem sikerül a fáradtság miatt, de szerintem nagyon jó. Meg ez is fejleszti azt, hogy folyamatosan tudjunk gondolkodni, ne csak a nap egy bizonyos szakában.
Nagyon reméljük, hogy ez sikerül majd előre hozni ezt a szakkört, mert magam is érzem, hogy nyilván versenyek előtt jobban felpörök, de hogy nagyon sok óra van, nagyon-nagyon dolgozunk azon, hogy jövőre ez ne így legyen. Nagyon komoly tervezési folyamat zajlik az iskolában, és hát remélem, hogy sok más iskolában is, hogy ezen valahogy könnyítsenek. Laura.
Én is nagyon örülnék neki, hogyha lehetne több időnk kicsit iskola után is, órák után arra, hogy esetleg több szakkörhöz is becsatlakozzunk. Hát sajnos csak egyelőre 4 tagunk van itt a szakkörön, de nagyon örülnénk ki, hogyha jönnének többen is, és esetleg együtt tudnánk készülni, és lehetne iskolán belül is 2 csapattal vitázni, és így is versenyezni. Csak sajnos mindenkitől azt a visszajelzést kapjuk, hogy hát neki nincs ideje. Meg tudom érteni nagyon, mert ez számunkra is egy probléma.
Szabad időtökbe hogy fér ez bele, Kata?
Hát eleve úgy járok itt a szakkörre, hogy 2 hetente tényleg jó kikapcsolódás, mert tényleg olyan dolgokat beszélgethettünk meg, mint a máshol elég nehéz lenne, ilyen objektíven. Például volt szó ilyen könnyű, kis egyszerű témákról, mint mondjuk az egyenruha kérdése, voltak ilyen komolyabbak is, mint mondjuk az abortusz kérdése, meg a halálbüntetés kérdése, és most jöttek az ilyen nagyobbak, mint a 2-es állampolgárság, illetve mint a korábbi versenyen az alapjövedelem kérdése.
Műsoridőnk lejárt, maradjatok velünk itt a Halas Rádióban, és ha tehetitek, járjatok vitaszakkörre, mert azt gondolom, hogy ahhoz, hogy igazán embernek, bátor embernek, de a másikat tisztelő embernek érezzük magunkat, és azzá váljunk, nagy lépés abba az irányba, ahogyan erről meséltek is a diákok. Sziasztok, maradjatok velünk, Szabó Grétát, Botka Lórát, Kelemen Katát és Keresztes Nikit hallott.
Sziasztok!